happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Köszöntelek benneteket. Mondjuk közösen Jézus Krisztus, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy ő szent lélekkel és tűzzel keresztel, mert ő az Isten egyetlen fia, egyszülött fia, aki lement helyettem a mélységbe, és feljött onnét, és fölment a mennyekbe, foglyogat vitt magával, és ezzel is nyilvánvalóvá tette, hogy a föltámadásnak az első zsengéje megtörtént. És hiszem, hogy a második szakaszban én is kaptam elhívást, mert meg vagyok pecsételve a Szent Szellem által a teljes váltság napjára. Ezért szeretem az Urat, mert ő előbb szeretett engemet, és erre hatalmas, végiremeltetlen szeretetre válaszolok teljes szívemből, lelkemből, minden erőmből. Szeretem az Urat és az Atya Istent örökkön örökké. És köszönöm a Szent Szellem jelenlétét, amely a testemben lakozik, és szellememmel együtt tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermeke vagyok. És nem a félelem szellemét kaptam, hanem a fiúság szellemét, aki által Isten atyám lett, én pedig Isten gyermeke. És Isten örököse, nem kiskorú, hanem nagykorú örököse. És ezért hatalmam van, hogy Isten fiává váljak. Amen. Halleluja.
Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Esdrás könyve. Első rész. Ezek Círusz, a perzsa birodalom királya uralkodásának első évében történtek. Az örökkévaló arra indította a királyt, hogy egy rendeletet adjon ki. Ezt szóban és írásban is kihirdették az egész birodalmában. Mindez azért történt, hogy az örökkévaló szava, amelyet Jeremiás próféta által mondott, megvalósuljon. A rendelet így szólt.
Ezt mondja Círusz, Perzsia királya. Az örökkévaló, a mennyistene, a föld összes királyságát nekem adta. Ő parancsolta nekem, hogy templomot építsek neki Jeruzsálemben, amely Júdeában van. Ezért hát, akik közületek az ő népéhez tartoznak, szabadon felmehetnek a júdeai Jeruzsálembe. Legyen veletek istenetek az örökkévaló. Menjetek és építsétek fel ott az örökkévalónak, Izrael istenének templomát, annak az Istennek a házát, aki Jeruzsálemben lakik. A többiek pedig, akik úgy döntenek, hogy továbbra is lakóhelyükön maradnak, segítsék azokat, akik Jeruzsálembe mennek. Ajándékozzanak nekik ezüstöt és aranyat, házi állatokat és egyéb szükséges dolgokat. Adjanak önkéntes ajándékokat Isten jeruzsálemi temploma számára.
Ezt hallva mindazok, akiknek a szellemét az örökkévaló erre indította, elkezdtek készülődni, hogy hazamenjenek Jeruzsálembe, és ott felépítsék az örökkévaló templomát. Voltak közöttük papok, léviták és családfők Júda és Benjamin törzséből. Szomszédaik mind segítették őket. Ezüsttárgyakat, aranyat, házi állatokat és különféle szükséges dolgokat ajándékoztak nekik azon felül, amit a templom számára adományoztak. Círusz, a perzsa birodalom királya is előhozatta az örökkévaló templomának az eszközeit. Ezeket még Nebukadnezár király vitte el Jeruzsálemből, és helyezte el a saját isteneinek templomában. Círusz parancsát követve Midredát, a kincstár felügyelője pontos leltár szerint át is adta ezeket Sésbakkárnak, Júda fejedelmének. Ezek szerepeltek a leltárban. Aranytányérok 30 darab, ezüstányérok 1000 darab, kések 29 darab, aranyserlegek 30 darab, ezüst serlegek, az előbbiekhez hasonlók 410 darab, egyéb edények 1000 darab. Mindösszesen 5400 aranyból, illetve ezüstből készült templomi eszközt vitt magával Sésbakkár, amikor a száműzöttek Babilonból Jeruzsálembe hazatértek. Második rész. A Júdea tartományából származó száműzöttek közül a következők tértek haza. Őket, illetve elődeiket még Nebukadnecár, a babiloni birodalom királya hurcolta száműzetésbe, Babilóniába. Most pedig visszatértek Jeruzsálembe és Júda városaiba, minden család a maga eredeti lakóhelyére. Ezek azok, akik Zerubbábellel együtt jöttek. Jésua, Nehemjá, Szerájá, Reélájá, Mordokaj, Bilsán, Mizpár, Bigvaj, Reum és Baná. Az Izrael népéhez tartozó hazatért férfiak száma, nemzetségeik és eredeti lakóhelyük szerint Parós leszármazottjai 2172, Sefatja leszármazottjai 372, Árak leszármazottjai 775, Pahat Moab leszármazottjai Jésua és Joáb családjából 2812, Élám leszármazottjai 1254, Zattu leszármazottjai 945, Zakkai leszármazottjai 760, Báni leszármazottjai 642, Bébaj leszármazottjai 623, Azgád leszármazottjai 1222, Adónikám leszármazottjai 666, Bigvaj leszármazottjai 2056, Ádén leszármazottjai 454, Átér leszármazottjai Hiszkiá családjából 98, Bécaj leszármazottjai 323, Jóra leszármazottjai 112, Hásum leszármazottjai 223, Gibbár leszármazottjai 95, Betlehemből 123, Netófából 56, Anatótból 128, Azmávetből 42, Kirjatárimból, Kefirából és Beirótból összesen 743, Rámából és Gebából összesen 621, Mikmászból 122, Bételből és Ajból összesen 223, Nebóból 52, Magbisból 156, a másik Elámból 1254, Hárimból 320, Lódból, Háditból és Ónóból összesen 725, Jerikóból 345, Szenából 3630. A papok közül ezek tértek vissza. Jedajá leszármazottjai Jésua családjából 973, Immér leszármazottjai 1052, Pashúr leszármazottjai 1247, Hárim leszármazottjai 1017. A léviták közül Jésua és Kadmiel leszármazottjai Hódaviá családjából 74. Az énekesek közül Aszáf leszármazottjai 128. A templom kapuőrségéhez tartozók közül Sallum, Átér, Talmón, Akkúb, Hatita és Sóbaj leszármazottjai közül 139. A templomszolgák csoportjából a következő családokba tartozók tértek vissza. A Cíhá, Haszúfá, Tabbáót, Kérósz, Sziahá, Pádón, Lebáná, Hagábá, Akkúb, Hágáb, Samlaj, Hánán, Giddél, Gahar, Reája, Recín, Nakódá, Gazzám, Uzza, Pászéjach, Bészaj, Aszná, Meúnim, Nefúszim, Bakbuk, Hakúfá, Harhúr, Baclút, Mehidá, Harsá, Barkósz, Sziszerá, Temach, Neciach és Hatífá családjába tartozó leszármazottak. Salamon király szolgáinak leszármazottjai közül a következő családokba tartozók tértek vissza. A Szótaj, Haszóferet, Perúdá, Jalá, Darkón, Giddél, Sefatjá, Hattil, Pókeret Hacebáim és Ámi családba tartozó leszármazottak. A templomszolgáknak és Salamon szolgáinak leszármazottjai közül összesen 392 férfi tért haza. Akik feljöttek Babilóniából, azok között voltak olyanok is, akik nem tudták biztosan, hogy melyik nemzetségből származnak, ezért bizonytalan volt, hogy valóban Izrael népéhez tartoznak-e, vagy sem. a következő városokból jöttek. Télmelach, Télharsa, Kérúb, Addán és Immér. Ők Delája, Tobija és Nekoda leszármazottjai voltak, összesen 652 férfi. A papok között is voltak olyanok, akiknek a származása bizonytalan volt. Hóbaja, Hakkóc és Barzillai leszármazottjai. Az utóbbiak őse a gileádi Barzillai egyik leányát vette feleségül, ezért a felesége családjához tartozónak számított. Ezek keresték a családjuk nevét a papok névjegyzékében, de nem találták. Emiatt átmenetileg kitörölték a nevüket a papok névjegyzékéből. A kormányzó úgy határozott, hogy ők mindaddig nem ehetnek a papok számára fenntartott szentételekből, ameddig a főpap szolgálatba nem lép, és akkor majd ő dönti el a származásuk ügyét az Úrim és a Tummim segítségével. Az egész közösségben, amely Babilóniából hazatért, összesen 42.360 férfi volt. Ezen fölül 7.337 férfi és női rabszolgájuk, meg 200 férfi és női énekes is velük jött. Ami az állataikat illeti, 736 lovat, 245 öszvért, 435 tevét és 6720 szamarat hoztak magukkal. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az örökkévaló templomához, a családfők közül egyesek szabad akaratukból ajándékot adtak az Isten temploma számára, hogy azt ismét felépítsék az eredeti helyén. Anyagi erejükhöz mérten adakoztak az újjáépítés költségeire. Összesen a következőket adták. 61.000 aranydrachmát, 5.000 mina ezüstöt és 105.000 ruhát a papok számára. A papok, a léviták, a templomi énekesek, a templomi kapuőrség tagjai, a templomszolgák és mások is Jeruzsálemben és a környező vidéken telepedtek le. A többiek, Izrael népének nagy része, mind a saját eredeti lakóhelyeikre tértek vissza.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Nem az azon múlik, hogy mennyi pénzed van, hanem a lelked és a szíved. Milyen állapotban van? Erős? Vagy nem is? Ezt nem fogja más megcsinálni helyetted. Ezt neked kell megcsinálni. És tudod, mennyire hasznát fogod venni később? Mert fiatal korban a biológiai élet az nagyon duzzadt. Hát ugye ezért az egyik legnagyobb probléma a világban a biológiai életnek a kérkedése. És a biológiai élet bizonyos korig olyan erős az emberben, hogy nem érzékeli és nem tudja fölfogni a létezésnek a lényegét. Sokszor ugye az ember akkor fogja, amikor megtörik a biológiai létezése. Ugye Pál sokszor beszél erről, hogy erről az ellentmondásról, hogy a külső embere gyenge, hogy azt mondja, minden nap a halál révén állok. És beszél a külső emberének a romlásáról, leépüléséről, gyengeségéről. De! Azt mondja, a belső emberem napról napra megújul. Miért újul meg a belső embere? Mert folyamatosan közösségben volt az ő megváltójával, a szabadítójával, akitől jött állandóan az élet, állandóan jött az erő, állandóan jött a hatalom. Mi olyanok vagyunk, mint a fagyi. Hamar megromlunk. Állandóan kell valami konzerváló erő. De az se elég, hanem állandóan kell új, friss élet kiáradni. Az életet ne úgy néz, hogy kaptál a papádról, mamától a megszületéskor életet. Olyan lehetőségünk van a názáreti Jézus Krisztus föltámadása által, hogy állandóan meríthetünk új életet. Az igében mi van? Éled van. A Szent Szellemben mi van? Éled van. Tehát az Isten igéjéből, Szent Szellemből állandóan gyűjthetjük. És olyan szorgalmasan kell gyűjteni, mint a méhecskék a nektárt. Akarod, hogy erős életed legyen? Akkor a szellemedre figyeljél. Tartsd meg, amit Jézus mondott. Éber légy, és imádkozzál. Az éberség az, hogy ne engedd azt, hogy a test leuralja a belső emberedet. Ne engedd azt, hogy a test kívánsága, a szem kívánsága, a biológiai élet harsánysága, kérkedése, hivalkodása leuralja a belsőt. Ahogy mondtam nektek, a látható világban is nem a külső tömeg a lényeg, hanem az, ami élteti a fát. Ha a fában nem lenne az az élet, nem lenne az a szellem, amitől megújul, abból csak egy élettelen anyag lenne. Ugyanúgy az állatokra, ugyanúgy mindenre, amit látsz körülötte. Minden egy láthatatlan élet. Láthatatlan valóságból származik az élet. A szellem szervezi a tömegben az életet. És a te testedben is a szellemed szervezi az életet.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
A megérkezésünk óta először történt meg, hogy abban a pillanatban elaludtam, ahogy a párnára hajtottam a fejem. Reggel arra ébredtem, hogy Newman nővér dörömböl az ajtón. Lement a láz! Normális a hőmérséklete! Jöjjenek gyorsan! Nézzék meg! Newman nővérrel, Rózzal és Gerivel együtt a kiságy köré gyűltünk. Steve még mindig a hátán feküdt, sápat volt és fáradtnak látszott. De nagy barna szemében, halványan ismét felcsillant a régi szikra.
Sütit akarok,
mondta. Amikor elindultunk a délutáni összejövetelre, már ülve falatozta az elérakott egész doboz kétszer sültet. Másnap reggelre pedig semmi nyoma nem volt a betegségnek. Amíg beteg volt, alig gondoltunk az üzleti válságra, nem is beszélve az olyan apró cseprő dolgokról, mint például az elveszett karóra keresése. De most, mondta Rossz szerda reggel, újra nekilátok a karóra keresésének. Már ebből rájöhettünk volna még a legelején, Démosz, hogy az egész felfordulás mögött a sátán áll a maga olcsó piti trükkjeivel. Mindannyian bekapcsolódtunk a keresésbe. Átkutattunk minden egyes fiókot, minden szekrénybe, zsebbe és ingújba belenéztünk. Ám a karóra sehol. A malomról szóló hírek sem voltak túlságosan biztatóak. A gabonaár esése nem egy piaci balszerencse volt csupán, hanem a felvásárlási kedv általános, az egész országra kiterjedő hanyatlásáról tanúskodott. A malom több ezer dollár veszteséget termelt naponta. Amikor édesapám elhozta Richardot azon a hétvégén, látszott rajta, hogy nagyon aggódik. Ez nem mehet így tovább, Démosz. Ha a mostanihoz hasonló hetek állnak előttünk, hamarosan búcsút mondhatunk az üzletnek. Szombat délelőtt volt, és elvittem édesapámat és Richardot a Fresno megyei vásárra. Egy tehenésznek az okozza a legnagyobb boldogságot, ha szép teheneket láthat. És reméltem, hogy ez segít néhány órára megfeledkeznünk a pénzügyi nehézségekről. Sajnos túl hamar elérkezett a hazaindulás ideje. Készülődni kellett a délutáni istentiszteletre. A vásártér kijáratánál Richard megállt, elbűvölve nézett egy férfira, aki kicsi zöld és barna gyíkokat árult egy dollárért. Apa, kaphatok? Ne butáskodj, fiam! Szívrohamot akarsz hozni anyádra azzal, hogy beviszel egy ilyen nyálkás valamit a házba? Kérlek, apa, kérlek, nem is nyálkás! Azzal felkapott egyet, és finoman megsimogatta a mutató ujjával. Kérlek, apa! Megdöbbenve bámultam Richardra. Egyáltalán nem rávallott, hogy ennyire kitartson az akarata mellett. Az pedig még jobban meglepett, hogy apám belenyúlt a zsebébe, és odaadott neki egy $1. Hadd vegye meg a fiú azt a gyíkot, hordott le apám. Sóhajtozva másztam be a kocsiba. Édesapám sosem volt ilyen engedékeny velem gyermekkoromban. A G-Street-en Richardhoz fordultam. Nos, Richard, szabadon kell engedned azt a micsodát a fűben. Nem akarom, hogy az egész ház sikoltozó nőkkel legyen tele. Rendben, apa, de Gerinek azért megmutathatom. Szólsz neki, hogy jöjjön ki? Rémületemre azonban Newman nővér jött ki. Belenézett Richard kezébe, majd kedvesen elmosolyodott. Egy kaméleon, kiáltotta. Ó, milyen aranyos kis teremtés! Keressünk neki egy dobozt, amibe beletehetjük. Oda sietett a járda szegélyen rakásban rendezett hulladékokhoz, ami a szombat délutáni szemétszállításra várt. Tehát egy kaméleon. Newman nővér egy darabig a kidobott kartondobozok között kutatott. Ez túl nagy,
Nem, magasabb falura van szükség. Megvan, ez éppen jó lesz. Levette az egyik cipős doboz tetejét. A dobozét, ami valamivel később egy kukásautó hátuljában zögykölődött volna. Benne feküdt a gyémántokkal kirakott karóra. Így nyerhetett a családunk azon a napon bepillantást abba, hogy Istennek az életünk legapróbb részleteire is gondja van. És persze egy nagy népszerűségnek örvendő gyíkkal is többek lettünk. Ahogy eme rendkívüli összejövetel sorozat harmadik hetéhez értünk, ahol a tömeg estéről estére csak nőtt, és ahol egyre másra történtek a csodák azon a bizonyos kék szőnyegen, azon kezdtem gondolkozni, vajon megmentené-e Isten a malmunkat is. Egy hanyatló félben lévő őrlőüzem biztosan nem jelent számára nagyobb problémát, mint egy elveszett emléktárgy. És az ő segítsége nélkül biztosan elveszítjük. Még mindig a tavaly téli magas árat fizettük a gabonáért, miközben napról napra egyre kevesebbért tudtuk értékesíteni. Ám teltek a napok, és a helyzet nem változott. Kivéve, hogy rosszabb lett. Rendkívüli időszak volt. A délutánonként tartott bibliaiskolákon újonnan megtért keresztények százai erősödtek meg a hitükben. Esténként pedig több százan jöttek előre, hogy átadják az életüket Jézus Krisztusnak, hogy meggyógyuljanak, vagy elnyerjék a Szent Szellem keresztséget. Én pedig minden reggel hosszas telefonbeszélgetéseket folytattam gabonaértékesítőkkel és felvásárlókkal, tanácskozva velük a több ezer dolláros veszteség ügyében. Ez a szituáció a legelső sátras összejövetelünkre emlékeztetett a Goodrich bulvárdon, amikor is az evangelizációban átütő sikereket értünk el, ám a műtrágya üzembe belebuktam. Uram, ha azt mondod nekem, hogy ezek az emberek itt Fresnóban fontosabbak, mint a malmom, tudod, hogy azzal nem tudok vitatkozni. Csak nagyon jó lett volna, ha figyelmeztetsz, mielőtt megrendeltem azt a temérdek gabonát. A G-Street-i ház konyhájában ücsörögtem. Gyönyörű késő októberi reggel volt, mindenki elment ügyeket intézni. És ott, a csendes házban, csupán a hűtőszekrény zúgásának társaságában egy fáradt és kissé döbbent hangot hallottam. Én szóltam neked, Démosz. Kényelmetlenül fészkelődtem a kemény széken. Ez igaz? Isten tényleg már az elejétől kezdve figyelmeztetett erre apámon keresztül? Ami magát a malmot illeti, hallottam valaha is tisztán Istentől, hogy az a Sakarián családra vonatkozó tervének része lenne? Vagy az én ragyogó ötletem volt csupán? Részben logika, részben kapzsiság, esetleg afféle birodalomépítő tevékenység egy olyan férfi részéről, akit Isten már eddig is sok mindennel megáldott. Most, amikor először kérdeztem meg őt tudatosan és szándékosan az őrlőüzemről, a válasz hangos és tisztán érthető volt. Ez nem neked való, Démosz. A spekulatív üzletelés teljes munkaidőt igényel. És én soha nem fogok teljes munkaidőt adni neked egyetlen üzlethez sem. Akkor és ott térdre borultam, kezeimet a szék ülésére téve. Úr Jézus! Bocsáss meg, hogy nélküled rohantam bele egy olyan üzletbe, amire sosem hívtál el. Valahol, Uram, él egy olyan ember, akit erre a munkára választottál ki. Egy olyan személy, aki vezetni és felvirágoztatni képes ezt az üzletet. Küld el őt most hozzánk, Uram! És Uram, kis bűntudattal néztem körbe, de teljesen egyedül voltam. És értelmesen volt elrejtenem Isten elől, ami a szívemben volt, hiszen ő minden piszkos sarkocskáját jól ismerte. Uram, add, hogy jó árat ajánljon érte.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Folytatom tehát a beszélgetést Márk Tiborral és Klaudiával. Már az autóban együtt ülünk a dugóban, én is átérzem azt, hogy ez időt ad az embereknek arra, hogy hát, mert az időre mindig szükség van, erről a mai adásban is volt már szó, hogy az embernek le kell csendesednie egy ponton, akkor tudja átgondolni, hogy mit is akar, és hát akkor veletek ez a dugóban történt meg. Most arra lennék kíváncsi, hogy nyilván átfordult ez egy ponton, és akkor mégiscsak szerelem lett, erről is nagyon szívesen meghallgatlak titeket, de esetleg azt is megemlíthetnétek, hogy hogyan lehet egy ilyen nagyon-nagyon törött háttérrel, amikor nincsen képetek igazából arról, hogy hogyan is kell élni, mégis nagyon jó családapa lett a Tiborból belőle, nagyon jó családanya lett, ez hogyan, hogy alakul ki az, hogy ezt be tudjátok rendezni az életeteket, mert az már nem csak szellemi, annak nagyon sok fizikai, lelki feltétele is van.
Ja, hogy én? Hát nagyon-nagyon köszönöm, hogy ilyet mondasz, hogy jó apa vagyok. Hát nagyon igyekszem. Azt gondolom, hogy engem nagyon szeret az Úr. Tehát az ahonnan én kijöttem, az, ahogy meg tudtam érteni eseményeket, ahogy át tudtam adni így az életemen. Ez minden területen, amerre megyek, járok, kellek, így látom, hogy működik. Látom a viszonzást a gyerekeimben, ugye én nekem nagyon rossz kapcsolatom volt, ergo inkább nem is volt kapcsolatom apámmal. Ebbe van egy automatikus, már csak azért is a gyerekeimre odafigyelek.
De ez elég, ez a dac, hogy a csak azért is, vagy akkor egyáltalán miért akartál gyerekeket?
Hát az is egy ilyen, na hát akkor először is az a lényeg, hogy ugye megtértem, elmentem a Vízkerire, a Vízkeresztsége az volt, Pál apostol kárnak szemétnek ítélt mindent. Hazamentem, és egy szán gatyára, pólóra kidobtam mindent, tehát mindent, semmit nem tartottam meg a múltamból, mondtam, itt a vége, engem nem érdekel semmi. Jó, utána elmentem a Lacihoz, elmondtam a bűneimet, hát sok az, és szépen jól összeírogattam, és amikor kijöttem...
Akkor már nagyon őszinte voltál magaddal.
Akkor már tudtam, hogy igazából amikor ugye az van, hogy az ember bűnös, én nem mentegetőztem, hogy hát az kis bűn, nagy, nem variáltam, tudtam, hogy a legalja, minden a legalja, láttam a forgásokat, embereket, és tudtam, hogy tök mindegy, ez bűn, ez biztos, hogy bűn, és ez nekem nem kell. Kijöttem a Lacitól, és olyan voltam, mint egy ilyen hélium lufi, és akkor láttam meg.
Az úgy mosolyog, vagy repül, vagy mit csinál?
Repül, mosolyog, ilyen távból dobtam a spirálfüzetet, amit összeírtam, ilyen távból dobtam be, tudod, a kukában, ráadásul nem is fönti palánkos, hanem oldalpalánkos. Szóval, és akkor láttam meg a Klaudiát, és akkor tudtam, hogy ő lesz a feleségem.
Így ránéztél, és akkor tudtad.
És csont nélkül tudtam, hogy ő lesz a feleségem.
És egymással néztünk, és onnantól kezdve már nem volt kérdés. Olyan, én nem is tudom, egy pillanat alatt megváltozott a kapcsolatunk minősége, tehát szerelem lett egy pillanat alatt, addig, ameddig így haverok voltunk. Ami egyébként nagyon érdekes, ugye én is a Lacihoz mentem annak idején a Tibiről így kérdezni, hogy hogy legyen, mint legyen, és akkor
a amikor Laci... már szerelmet éreztél.
Nem, még nem, előtte. Ez előtte.
Még előtte.
Hogy egyáltalán most én tekintély alá akartam vinni, hogy én egy világi fiúval beszélgetek sokat, és együtt vagyok. Tudja a telefonszámom, tudja, hogy mi van vele, bár kevés információt adtam meg magamról, mert úgy voltam vele, hogy az nagyon belevinne egy lelki kapcsolatba. Elég volt csak, hogy ő információkat osztott meg, én nagyon bezártam így, tehát mindig róla beszéltünk meg az Úrról. És akkor elmentem a Lacihoz, és megkérdeztem tőle, hogy mi legyen. És mondta, hogy szabjunk neki egy intervallumot, egy időt. Ez volt szeptemberben, és akkor megbeszéltük, hogy januárig, hogyha Tibi nem tér meg, akkor én így lezárom ezt a dolgot, hogy ne legyen belőle egy...
Ne legyen végtelenített,
igen,
ne, szalag
egy
legyen.
Nyúlós, nyálas valami, ami aztán olyan lesz, hogy akkor visz magával, és akkor a Tibi január 13-án megtért.
Gratulálok, sikerül benne maradni.
Már 6-án, amikor először találkoztunk a munkahelyén, én már lezártam. De akkor mondta, hogy viszont ő szeretne megtérni. Mondtam, jó,
azt
akkor
lehet.
Oké. Azt lehet. És akkor utána oda mentem megint a Lacihoz, hogy megtért, és akkor esetleg egy fiatal embernek, egy erős keresztény fiatal embernek bemutatnám, és mondta Laci, nem, te kalauzold a gyülekezetben, mondom, de biztos? Igen. És ez így konkrétan gondolom egy vezetése volt a Lacinak, mert lehet, hogy nem így alakult volna az életünk, és amikor lejött a bűnvallásáról, akkor tényleg egymásra néztünk, és ott egy pillanat alatt így Átfordult a dolog, és tudtuk.
De addig nem volt semmiféle ilyen. Jól el voltunk, ökörködtünk, mentünk esküvőre, meg volt egy pár ilyen közös projektünk.
Még a megtérésed előtt volt az esküvő.
Ja, mindegy. Na mindegy, a lényeg az, hogy hát igen, itt az időknek azért, itt az úrnak kellett azért egy jó 3,5 év, mire egyáltalán magamra találtam, hogy egyáltalán én hol most hol vagyok, mit csinálok, és mi történik. Csak én közben már ilyen gyors talpaló. Tehát az a lényeg, hogy akkor ez egy 3 napos összejövetel volt talán. A lényeg az, hogy akkor ott egymásra néztünk, és akkor meg is lett az egyesség. Gyakorlatilag mentem is, talán még aznap meg is beszéltük. Talán egy pár nap múlva mentem a Lacihoz. Lacikám, akkor ha te is azt mondod, akkor oda csapunk neki.
Laci nagyon támogatta, igen.
Egyből bólogatott, minden, mikor? Hát augusztus. De hát május van, nem baj.
És tényleg elvetted augusztusban?
Igen, és összeházasodtunk, de ugye arra tudni, hogy egy évvel azelőtt mi már így ismertük egymást.
Persze. Ahogy a ismerkedés része,
igen,
az abszolút megtudott.
Napról napra együtt voltunk, meg ami tudni kell, az, hogy amikor a Tibi megtért, akkor neki nem egy folyamat volt a megtérése, hanem hétfőn ő már nem dohányzott, nem kábítószerezett, nem ment a lányokkal bulizni, azonnal mindentől megszabadult,
és ez ezt végignézte.
Hát nem csak én, hanem odajött a főnöknöm, és azt mondta, hogy maga mit csinált a Tiborra, mert hogy nem káromkodik ez az ember. És hogy mi lett vele? És hogy bejött időbe a munkahelyére, és egyáltalán. És mondtam, hogy nem én csináltam, hanem Jézus volt az. Tehát innen azért volt könnyű, mert a megtérésnek a gyümölcsei azok olyan szinten jelentkeztek, hogy hát egyszerűen ettől így nem lehet csak így megszabadulni a drogoktól, hanem kell hozzá az Úrnak az ereje. Hát persze. Hát ennél
akkor végeredményben akkor az előző kérdésemre is ez a válaszatok, hogy az Úr megtanított benneteket jó családat alapítani, vagy van-e esetleg olyan nehézség, amit szívesen megosztatok, nem azért, mert hogy most problémákról szeretnénk beszélni, hanem hogy a józanság kedvéért, hogy miből áll egy életnek a felépítése?
Hát szerintem sok lemondás. Én azt látom, hogy például én simán a munkaidőmet is feláldozom a gyerekeimért, feleségem fölép, hogy figyelj, valami van a gyerekkel, akkor ott hagyok csapot, papot, és elmegyek a gyerekemmel, viszem horgászni, elmegyünk sétálni, beszélgetünk, ilyesmi. Ha kell a munkaidőt, kell, előfordul olyan, hogy akár ez az anyagi szinten is meglátszik esetleg, mert egyszerűen azt mondjuk, hogy ezt mi bevállaljuk, mert tudjuk, hogy nem. Hát tudjuk, hogy az Úr a gondviselő, tehát igazából most ha nem megyek be dolgozni, persze nyilván most nekem ugye ebből a szempontból könnyű, mert nem
megválaszthatod,
vagyok.
Hogy melyik napon
igen,
dolgozol.
Igen, tehát hogy ennek van egy ilyen szabadsága.
De volt valami tudatos fordulat, hogy eldöntöttétek, hogy kell felépíteni az életet, miről kell lemondanotok?
Vagy... Hát egyben biztosak voltunk, hogy úgy, ahogy mi nőttünk föl, úgy a mi gyerekeink nem.
Igen.
És nagyon, én sok könyvet elolvastam, gyereknevelésről rengeteget, amit a gyülekezetben lehet kapni, azt mind, mert ugye hát nem tudtam volna nekik mit adni, arról nem beszélve, hogy azért a Híd gyülekezetében olyan tanításokat hallunk, amik nagyon-nagyon segítenek a családban, a gyereknevelésben, szóval azokat a látásokat olyan értékesek, ugye én 16 éves voltam, és tulajdonképpen engem a gyülekezet nevelt meg. Uh-huh. Tehát ott, amit kaptam a Szekeres Gitától, azt a sok törődést, támogatást Sándoréktól, a Petrőc családtól, ugye, Leventéktől, Julikáiktól, Lacitól, szóval meg tőletek is, hát, szóval elképesztő volt számomra, meg ugye van egy látás, figyel az ember, figyeli a környezetét, hogy csinálják, nagyon sok helyen voltam gyerekre vigyázni, és hál' Istennek nagyon jó családokhoz rakott be az Úr, ahol jól nevelték a gyerekeket, következetesek voltak, nagyon szeretetteljesek, de kellett szigorúak, meg voltak a határok, volt, nem volt, igen, volt, ajándék volt, tehát tényleg minden, és akkor ott azért ezt tanulja az ember, meglátja, de azért nekem például van olyan, amikor a gyerekem szól hozzám, és meg kell állítanom magamat, hogy ne úgy szóljak vissza, mint anyukám.
Ne anyukát,
hála
mangyán,
az Úrnak, hogy van ennyi, és akkor elfordulok, számolok 5-ig, és mondom neki, hogy mondja drágám. És nem, hogy mi van? Hanem nagyon. És, de szóval szerintem tudatosság nélkül házasságban élni, gyereket nevelni nem lehet. Tehát, mert akkor jön a zsigerből az, amit kaptunk, az meg pusztító. Úgyhogy oda kell figyelni, meg tanulunk, folyamatosan beszélgetünk, hogy csináljuk, mindig tanácskozunk. A Tibinek nagyon, tényleg hála az úrnak, nagyon jó látásai vannak, és akkor nagyon jól csinálja a gyerekekkel, és tőle is nagyon sokat tanulok, de azt gondolom, hogy ő nála például biztos, hogy egy kenet is van ehhez, hogy így az úr vezeti, mert a gyerekeknél mindig tudja, hogy kell megfordítani. Például a kisfiam rágta a körmét, és akkor tudta, hogy most több idő kell neki, és befejezte a körömrágást. A feszültségei eltűntek belülről. A kislányom szopízta az ujját, és akkor én meg többet őt vittem el, foglalkoztam vele, beszélgettünk, abba hagyta. Tehát, hogy oda kell figyelni a gyerekekre, ez nem olyanok, mint a gyomok, hogy nőhetnek, hanem sajnos, illetve nem sajnos, mert ez egy örömteli feladat, foglalkozni kell velük.
És nem lehet arra hivatkozni, hogy te se kaptál semmit, nem nincs mit továbbadnod.
Nem.
Egyszerűen azt látjuk, hogy ugye ezt így csináljuk, azért nagyon fontos hozzátartozik, hogy azért kegyelem, jó? Tehát igen, azért a legfontosabb a kegyelem. Igen. Én még van, hogy hőbölgök, meg néha még így előjön, néha ilyen hülye gyors reakcióba egy
és akkor
ilyen...
azt hogy
úgy oldom meg, most például múltkor pont volt, nagyon-nagyon fölbosszantottak a gyerekek, de valami az a tudod, az amikor így mondtam, hogy na ezt nem, és ilyen kajabáltam minden, beütöttem a kocsiba őket, még ott puffogtam egyet, és utána megkérdeztem tőle, hogy oké, semmi gond, tehát el lehet dönteni, hogy ilyen apu legyek, vagy legyek az a jó fej, megyünk játszani, bulizunk meg minden, és egyszerűen el kell dönteni, hogy melyik. És akkor olyan, itt tudom, legalább egy percig ilyen nagy néma csend, meg minden, és akkor utána, hogy apa, persze, hogy a jó fej aput akarjuk, meg mi egyszer, hogy igen, urá, ízen, minden, és aztán mentünk tovább, és akkor utána mondja a fiam, és ez iszonyúan nagyon kellett, és nagyon jó volt, az igazából ez a mondata volt, ami helyre rakott, így mondta, hogy olyan jó, hogy megbékültünk újra, apa. És ez nekem annyira olyan volt, hogy így egyből, hogy na, ez az. De viszont az is fontos, hogy ugye nagyon sokat, ahogy a feleségem is felsorolt itt neveket, én is ugyanígy az öregeket mindig faggatom, hogy na és mégis hogy, de nem csak az öregeket, hanem a fiatalokat is, hogy és akkor mi, hogy mi, és ugye az árral szemben a jövőért, ez pontosan ugye az a generációk közötti szakadékot próbálja egyengetni, és egyre jobban tanulmányozzuk ezt, tehát amit csinálunk, azt tanulmányozzuk is, és közben más körökben is nézzük, hogy hogyan alakulnak, és igyekszünk tanulni a más hibájából, mint egy okos ember, és nagyon sokat imádkozunk a kegyelemért, hogy legyen meg egy, nekünk a házasságunknak azért egy nagyon fontos alappillére az volt, hogy nagyon sokat voltunk együtt, jó barátság köttetett, és igazából ezt, amikor mi megtaláljuk, ugye akkor az van, hogy egységbe lakoznak az atyafiak, ott jön az áldás, és talán az egész életünk így az Úrban, legalábbis amióta én benne vagyok az övébe, meg ő az enyémbe, akkor igazából talán ezt látom, hogy ez az egység, amikor ez megvan, akkor mindig jön egy ilyen nagyobb áttörés, amikor egy kicsit valami miatt, az ügyek miatt egy kicsit elhúzódik, akkor megint egymásra kell talán, akkor megint gyorsan egy kicsit így beletekerünk a bringába, és valahogy így ezt, én így látom ezt. Hogy...
És az a neuralgikus pont az édesapáddal, hogy ugye már még a megtérésedkor is ez kérdés, és volt benned, hogy meg tud-e békülni, ahogy a kisfiad is mondta. Igen. Neked ezt meg tudtad végül is tenni?
Igen, ha levittem, akkor hát akkor már az a baj, hogy az idők...
Akkor megtértél már, és
Én megtértem, te már mennyasszony vagy miért? Vagy nem, csak, dehogy nem. Ja, dehogy is. Csináltam nem. Olyanokat, hogy nekem, ugye Claudia nagyon jó barátom volt, mondtam, lemegyünk Dunaújvárosba, megtérítünk mindenkit. Hajnali 3-kor részegen a motorháztetőn üvöltök, hogy Jézus szeret titeket. És ez még a kezdeti evangélium hirdet, és nem volt túl sok gyümölcs belőle, de a lényeg az, hogy elkezdődött, és akkor...
Claudia gondolom lebeszélt erről a remek akcióról.
Hazafelé mondtam, hogy ez volt az utolsó.
De ennek ellenére lementünk, én fölhívtam apámat, nyilván megtértem, éreztem az Úrnak a szeretetét, valóságát, működött, és akkor mondtam, hogy na, akkor lássuk ezt valóságosan, ugye itt megyünk, apámat fölhívtam, és akkor...
Mert hogy a tékozló fiúnak a történet fiú. Azért
csak ugye nem úgy volt, hogy hazamentem, hanem mobiltelefon, szevasz apám, mit akarsz? Hát mondom, tudod, beszéljünk, hogy valami nem, megint rendőrség, házkutatás, hallani nem akarok róla. És mondtam neki, hogy figyelj ide, ha most mondasz nekem egy témát, amit te meg én átveséztünk, én most leteszem, és megígérem, az életbe többet nem hívlak föl. Jó van, gyere. És akkor mondtam, hogy na gyere, mondom, anyám, még megtérni. Ott volt egy tipikus család, szülinap, karácsony, névnap, húsvét, minden együtt az egész család. Nagyítóval néztek minden léptemet, mikor megyek WC-re, kanállal, mikor szívok, mikor milyen. Nyilván már ismerték a reakcióimat. És akkor ugye mondja az apám, hogy Mondja a Klaudia apámnak, hogy... Ja, mondja apám a Klaudiának, most azonnal menj el innen, felejtsd el ezt a palit, és lépjél le, és törőd ki a számát, felejtsd el, mert tönkretesz. Kicsoda, Tibiben megváltozott a Tibi. És mondta apám, hogy ez az ember az életben nem fog tudni megváltozni, úgyhogy inkább próbálj meg újat kezdeni. És miután elmondta neki a feleségem, hogy albérlete van, és munkahelye is számlát fizet, és ott voltál, és láttad, hogy ez az ember a saját pénzén befizette a csekket a postán, és mondta, hogy igen, és akkor tűh, és akkor leszakadt a kőszíve, ugye ő volt a kőszíve ember, én meg a fia, és akkor így leszakadt nála, és akkor apám, fiam, és akkor valóban ott is volt egy nagy rendezvény, és akkor egy nagy bulit csaptunk.
Igen.
Hát azért ez egy nagyon fontos pont azért, amikor azt kérdezem tőletek, hogy mire lehet egy életet fölépíteni, ez például egy olyan kőszikla megbocsátás, amire el lehet kezdeni építkezni. És akkor ezek szerint úgy ment tovább, hogy tanultatok, illetve azóta is tanuljátok, igen, illetve tovább is adjátok ezzel az alapítvánnyal. Van olyan tapasztalat, amit a szülőként be tudsz építeni?
Hát maximálisan így hajlok le, ugye a történet ugye happy end lett apámmal, viszont egy 4 speedes gyerek nem figyelte a stop táblát, és beledurrantottak úgy az autóba, hogy 4 sávot röpült apám, intenzív, be tudta fogadni az urat, viszont elköltözött. És iszonyú nagy fájdalmam volt az, hogy megbékült, visszakaptam apámat, és mégis, és ezt próbálom az üzenetnek egy elég nagy mélypontja ez, hogy lehet, hogy nem tökéletes apu, lehet, hogy kicsit másképp viselkedik otthon, mint mondjuk esetleg a Gyülibe, vagy ilyesmi, de attól függetlenül ő is egy ember, akinek még lehet, hogy vannak gondjai, bajai, még nem a szeplő és sömörgözés nélkül álló.
De nincs belőle több.
De nincs belőle több, és ezt az értéket próbálom fölnagyítani, és ugyanígy fordítva a szülőknek is a gyereket, hogy ez egy jutalom ajándék, ugye, egy sáfárságra való feladat, ami elsülhet akár jól is, és ugye ebből látunk nagyon sokat, és ezt a szívhangot próbálom igazából üzenni nekik, hogy mi nem egy ilyen hétköznapi drogpreventorok vagyunk, akik elmondjuk, hogy milyen drogok vannak, hanem inkább ezt a szívre próbálunk beszélni, hatni, elgondolkodtatni, ugye a példabeszélésre szédekben mondja azt, hogy a meggondolás adására, hogy a naívak a fiatalok nagyon, és a pattársak nagyon jó húzó erők meg ilyesmi, de közben, ha valaki szerintem elmondja neki, hogy azért van egy más szemszög és szemlélet, akkor elgondolkodik rajta, és ha már szerintem valaki elgondolkodik, akkor azon fog majd a jövőben még találkozni ezzel a gondolattal, és hát ezt próbáljuk a zárral szemben a jövőért bevésni.
És akkor ezek szerint Klaudiának azért van egy komoly szellemi munkaháttere is, tehát ahogy elmondtad, hogy könyveket is olvastál, illetve mind a ketten elmondtátok, hogy tanultok másoktól, amit de aztán a Tibor hozzátett, hogy kegyelem, a kegyelemhez gondolom sok-sok szellemi munka is hozzátartozik.
Persze, természetesen, tehát hogyha látunk hibát, vagy látunk a gyerekünkbe valami olyasmit, akkor például böjtölünk értük meg, imádkozunk értük meg, beszélgetünk velük. A legnagyobb probléma egyébként így a környezet, azt látom, hogy van nagyon sok jó család, de van olyan család, akinél nem látom ezt a nagyon nagy törődést, tehát hogy hazamegy az iskolából, az óvodából a gyerek, és mondjuk hisztizik, akkor nem az az első, hogy elfenekelem, hanem megkeresem, hogy vajon mi történhetett vele, mert én mindig azt látom a gyerekeimnél, hogy valami történt vele, és megpróbálom vele azt a kapcsolatot, hogy tudjunk bizalmasan beszélgetni, és akkor elkezdi elmondani, hogy igen, azt mondta az XY, hogy nem leszek a barátod. És akkor én elmagyarázom neki, hogy akkor erre hogyan kell reagálni, azonnal jön a mosoly. Tehát, hogy a gyerekeink mellé álljunk be, és ne csak a szigor legyen, hanem szeressük őket, és úgy szeressük őket, ahogyan nekik kell. Tehát, hogy nem ahogy mi gondoljuk, hanem vegyük észre, hogy hogyan kell őket szeretni, mert mind a három gyerekünket másképp kell szeretni.
Teljesen
azt másképp látjuk, hogy mind a háromnál másképp működnek a dolgok, tehát az egyiknél én hiába magyarázok, amikor ő abból érzi, hogy nagyon szeretjük, hogy kap egy pici apróságot, és beszélgetünk vele. A másiknak az apróság az azt hagyja, de elkezdem ölelgetni, puszilgatni, akkor rögtön kinyílik. A harmadik gyerekünk ugye illetve a középső, a Leo, ő neki meg a beszélgetés, hogy apával elmennek ketten horgászni, vagy velem eljön vásárolni, és utána úgy jön haza, hogy egy hétig teljesen kezelhető, amíg nem éri esetleg valami megint. Tehát, hogy foglalkozni kell a gyerekekkel, nem szabad őket otthagyni. A tanulságunk az a mi életünkből az az, hogy nem foglalkoztak velünk a szüleink úgy, ahogy kellett volna. Az Úr kipótolta, megadta, de ha van rá lehetőségünk, hogy a gyerekünkre ne 7 percet, meg 8 meg 10 percet szálljunk egy nap,
ugye,
ami az átlag, akkor szálljuk rájuk azt a 1-2 órát, mindegyikre külön-külön, tudom, hogy kemény munka, mi is csináljuk, és néha veszünk mély levegőket, de muszáj. Isten azért adta őket, hogy úgy neveljük meg őket, hogy ezek erős fiatal emberek, erős hölgyek legyenek, akik az Istent követik, és jó mintát is kell nekik adni, úgyhogy az is nagyon fegyelmez minket nagyon sokszor, hogy arra gondolunk, hogy te jó
ég, rólunk
veszik a mintát,
És tényleg rólunk veszik a
maximális.
És a könyveken kívül gondolom a ti természeteteken is, vagy hát szóval a háttérből adódó nehézségeken is szellemi segítséget is igénybe vettetek ezen kívül.
Hát a folyamatos szabadulás az első 3 évben az én esetemben. Én konkrétan 3 éven keresztül a Folyondár utcában, az építőkben, a színpad előtt állandóan Sándor már mondta, na hozzátok, már megint szabadul. 3 éven keresztül folyamatosan, és utána egyszer csak azt éreztem, hogy na, akkor megvan,
hogy tényleg
az
másik ember lettél, vagy hát és önmagad lettél.
Így van, tehát hogy azok a kötelékek, azok a sok elutasítottság nagyon-nagyon mélyről kiszedte ezt az Ura, azt a, és hogy megértettem, hogy Isten szeret, és csak úgy tudunk csatornái lenni annak, hogy szeretünk valakit, hogyha megértjük, hogy Isten szeret minket, és így tudjuk a másiknak átadni. Szóval ezeket nem szabad ilyen gyomos területeket hagyni, hogy elutasítottság, hogy félelem, ez az, ami ki kell gyomlálni, tehát keresni kell azt
a lehet a gyerekektől várni, nem, majd ők szeretnek
de,
minket.
Hogy is.
Érdekes ez, hogy nálam ott fönt a protokollban ilyen zenészeknek, pásztoroknak hordtam mindig az ételt, nekem viszont ott volt egy folyamatos, egy 3,5 éven keresztül egyfolytában szabadultam, gyógyultam, álltam úgy helyre, hogy igazából nem is voltam, nem tudom, bárkivel is kapcsolatban, de mégis, ahogy elindult egyfajta ilyen helyreállás, nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy mit tudom én, egy Halk Péternek vihettem egy levest, vagy egy Balogh Ferinek egy valamit, vagy ilyesmi, és egyre jobban föl tudott erősödni az, hogy ezek iszonyú értékes emberek, és hogy én is ennek a teamnek vagyok a része, és akkor nyilván ugye egyre jobban alakult ki ez a test, és ami nekem viszont nagyon-nagyon fontos volt, és amit igazából így hirdetünk is, hogy nekem például, ha nem beszéltem volna az Úrról soha, akkor nem is értem meg, ugyanis én nem voltam sose ilyen olvasós ember, tehát a gyereknevelés mindig mondtam az asszonynak, fordítsd le az én nyelvezetemre gyorsan, hogy én azt értsem, és akkor igyekeztünk úgy eljárni, viszont a Szent Szellemet viszont minden egyes alkalommal megtapasztaltam, amikor bizonságot tettem, megtértek, vagy sírtak, vagy csak éreztem az Úr jelenlétét, és nekem igazából ez segített nagyon sokat abban, hogy úgy menjek előre, hogy igazából ez vitt így leginkább előre, és a gyerekeimnél is ezt látom, hogy ezeket az imákat, meg ezeket a közösségeket, ezeket a dolgokat, ők is...
Hát akarod mondani, aki mást felüdítettél, akkor na, így
érte. Igazából szerintem a kereszténységnek ez a lényege, hogy ne ott üljek, nem tudom, mindenhol, és akkor csak üljek, hétvégén elmegyek, meg szerdán is elmentem, halleluja, de jó. Hanem tényleg az, hogy amióta elkezdtünk így embereknek segíteni, jó sok munkánk volt, befogadtunk embereket az otthonunkba, meg kaja, meg pénz, meg ruha, meg minden. Utána megtért egy srác, és annyi volt csak, hogy el kellett vinni egy foci edzésre, és lőtt egy gólt is helyre át, olyan hálás volt, ami végre nem a minuszokból kell fölépíteni valami. De a lényeg az, hogy igen, hogy ennek szerintem ez az egész kereszténységnek a lényege.
Hogy
megosztom azt, amit én megkaptam, nem bent tartogatom, meg én is izéba vagyok, hogy most akkor van vagy nincs, hanem abban a pillanatban, hogy bizonságot teszek, abban a pillanatban megértettem, hogy van. És az pedig, hogy onnantól kezdve elkezd működni, vannak eredmények, meg gyümölcsök, annál nincs nagyobb
annál
dolog.
Nincs nagyobb dolog. Hát nekünk nagyon nagy élmény volt, gondolom, most a hallgatók nevében is mondom, köszönöm, hogy minket is felüdítettetek.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.